Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban ismét Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Hétfői adásunk tartalmából.
A valódi kincs a mennyekben van, a pápa vasárnapi úrangyala imádsága.
Ferenc pápa levele a papokhoz. Köszönet a szolgálatotokért. Első rész.
Forró gondolatok Havas boldogasszony ünnepére. Péter Vértes Ajai László jegyzete.
A valódi kincs a mennyekben van, a pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása erőt mondott beszédében Ferenc pápa az esztelen gazdag példabeszédét elemezve hangsúlyozta, hogy az anyagi javak felhalmozására irányuló korlátlan törekvés megbilincseli a szívet, eltereli a figyelmet a valódi kincsről, amely a mennyekben van. Ferenc pápa beszédében utalt a vasárnapi evangéliumi szakasz kezdetére. Egy férfi a tömegből Jézushoz fordulva megkéri őt, rendezzen el egy jogi kérdést családi örökségét illetően. Jézus válaszában azonban nem foglalkozik a kérdéssel, hanem arra buzdít, hogy óvakodjunk a kapcsiságtól, vagyis a birtoklási vágytól.
Jézus racconta la parábola del ricco stolto.
Jézus az esztelen gazdag példabeszédével kívánja eltéríteni hallgatóságát a gazdagság minden áron való keresésétől. Ez az ember azt hiszi, hogy boldog, mert földje rendkívül bőséges termést hozott, ezért biztonságban érzi magát a felhalmozott javak miatt. A pápa azt javasolta a híveknek, hogy hazatérve olvassák el Szent Lukács evangéliumának 12. fejezetéből, a 13. verstől a 21. terjedő szakaszt. Nagyon szép példabeszéd, amiből sokat tanulhatunk. Az elbeszélés akkor éri el tetőpontját, amikor kiderül az ellentmondás a gazdag ember tervei és Isten tervei között.
A gazdag ember lelke, vagyis saját maga helyett három megfontolásnak ad elsőbséget. Ezek a következők. A felhalmozott javak sokasága, a hosszú évek, amelyeket ezek a javak látszólag biztosítanak majd számára, harmadszor pedig a nyugalom és az élet korlátlan élvezete. De az a szó, amivel Isten hozzáfordul, megsemmisíti ezeket a terveit. A sok év helyett Isten a közvetlen jövőt, a mai éjjelt jelöli meg. Vagyis még az éjjel számon kérik lelkét az élet élvezete helyett, és ítélkeznek felette. A gazdag által felhalmozott javak valóságára pedig, amelyre mindent alapozni akart, gúnyos kérdés irányul. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Gondoljunk az örökösödési vitákra, családi viszályokra, fűzte hozzá a pápa. Mindnyájan ismerünk hasonló történeteket, amikor a halál órájában kezdenek megérkezni az unokák, feltéve a kérdést, én mit kapok, és mindent elvisznek. Ebben az ellentmondásban kap létjogosultságot az esztelen jelző, amellyel Isten ehhez az emberhez fordul. Esztelen, mert olyan dolgokra gondol, amelyeket konkrétnak hisz, miközben pusztán fantázia szülöttei.
Egli è stolto perché nella prassi ha rinnegato Dio, non ha fatto i conti con lui.
Esztelen, mert a gyakorlatban megtagadta Istent, nem számolt Isten létezésével.
Az evangélista különösen hatékony befejezéssel fogalmazza meg a példabeszéd végkövetkeztetését. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ez egy olyan intés, amely felfedi előttünk azt a távlatot, amelyre mindnyájunknak figyelnünk kell. Az anyagi javak szükségesek, hiszen javak, de eszközt képviselnek, hogy becsületesen éljünk, megosztva őket a leginkább rászorulókkal. Jézus ma arra megfontolása hív bennünket, hogy a vagyon megbilincselheti a szívet, és elfordíthatja azt a valódi kincstől, ami a mennyekben van. Erre emlékeztet Szent Pál is a vasárnapi szentleckében, amikor ezt mondja, azt keressétek, ami odafönn van. Ami odafönn van, azzal törődjetek, ne a földiekkel.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy el kell idegenednünk a valóságtól, hanem azt, hogy keressük a valóban értékes dolgokat, mint az igazságosság, a szolidaritás, a befogadás, a testvériség, a béke. Ezek alkotják az ember valódi méltóságát. Olyan élet megvalósítására kell törekednünk, amely nem a világias élet, hanem az evangélium stílusát követi. Szeressük Istent egész lényünkkel, és szeressük fele barátunkat, mint ahogy Jézus szerette, vagyis a szolgálatban, az önátadásban. A javak utáni kapzsiság nem elégíti ki a szívet, sőt, még nagyobb éhséget ébreszt. A kapzsiság olyan, mint a finom cukorkák. Veszel belőlük egyet, és így szólsz. Ó, milyen finom! Utána veszel még egyet, és még egyet, egyiket a másik után.
Così è la cupidigia. Non si sazia mai. State attenti.
Ilyen a kapzsiság is. Soha nem elégül ki. Vigyázzatok, intette a híveket a pápa. Az anyagi javak és a gazdagság mértéktelen keresése gyakran nyugtalanság, ellenségeskedés, hatalommal való visszaélés, háborúk forrása. Olyan sok háború tör ki kapzsiság miatt. Isten és a felebarát szeretete, a szolgálat és az önátadás a valódi boldogság forrása, hangsúlyozta Ferenc pápa.
Szűz Mária segítsen bennünket, ne hagyjuk, hogy elbűvöljenek minket a tovatűnő bizonyosságok, hanem minden nap legyünk hiteles tanúi az evangélium örökké való értékeinek. Az urangyara erimádkozása után Ferenc pápa részvétét fejezte ki az Egyesült Államokban történt mészárlások védtelen áldozataiért. Az elmúlt napokban Texas, Kalifornia és Ohio államokat vérrel borították be az erőszakos cselekmények, amelyek védtelen emberek életét oltották ki. A pápa arra kérte a Szent Pétert jön összegyűlt híveket, hogy csatlakozzanak imájához az elhunytakért, a sebesültekért és hozzátartozóikért, és közösen mondjanak el egy üdvözlégy Máriát.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa levele a papokhoz. Köszönet a szolgálatotokért. A pápa abból az alkalomból írt levelet a papoknak, hogy most ünnepeljük az arciprébános viennai Szent János halálának 160. évfordulóját, aki a plébánosok védőszentje. A támogatás, a közelség, a bátorítás szavai ezek minden pap felé, akik a fáradtság és a csalódások ellenére minden nap kiszolgáltatják a szentségeket és elkísérik Isten népét.
A pápa levele az egyházi visszaélési botrányokra tett utalással kezdődik. Ugyanakkor megjegyzi, hogy az okozott kár belátása mellett nem lenne igazságos, ha nem ismernénk el azt a sok papot, akik kitartóan és hitelesen kínálják fel mindazt, amit képviselnek mások javára. Ők életükből az irgalmasság művét teremtik meg, életük kockáztatásával is, olyan régiókban és helyzetekben, amelyek gyakran barátságtalanok, távoliak és elhagyatottak. A pápa köszönetet mond bátor és kitartó példaadásukért. Az egyház megtisztulásának ideje, amelyet most élünk, örömtelibbé és egyszerűbbé tesz bennünket a közeljövőben, amely gyümölcsöző lesz. Nem szabad elkeseredni, mert az Úr megtisztítja jegyesét, és mindenkit megtérít magához. Próbatételnek tesz ki minket, hogy megértsük, nélküle hamu vagyunk.
Ferenc pápa papokhoz intézett levelének második szava a hála. Emlékeztet, hogy a hivatás több, mint saját választásunk. Válasz az Úr ingyenes hívására. A pápa arra buzdít, hogy vissza kell térni azokhoz a ragyogó pillanatokhoz, amikor megéreztük az Úr hívását, hogy szolgálatának szenteljük életünket. A nehéz és a gyenge pillanatokban a legfontosabb, hogy ne feledkezzünk meg arról, a hálával teli emlékről, amikor az Úr áthaladt életünk útján és arra hívott, hogy kötelezzük el magunkat érte és népéért. A hála mindig a legerősebb fegyver. A Szentlélek csak akkor tud megajándékozni minket azzal a friss levegővel, amely képessé tesz életünk és küldetésünk megújítására, ha elgondolkodunk és konkrétan köszönetet mondunk a szeretet, a nagylelkűség, a szolidaritás és a bizalom gesztusaiért, valamint a megbocsátás, a türelem, az elviselés és az együttérzés helyzeteiért, amelyekben részünk volt.
Ferenc pápa köszönetet mond paptestvéreinek a felvállalt feladatokhoz való hűséges kitartásért. Igazán figyelemre méltó egy súlytalan társadalomban és kultúrában, hogy vannak emberek, akik felfedezik annak örömét, hogy életüket odaajándékozzák másoknak. Köszönetét fejezi ki továbbá azért, hogy minden nap szentmisét mutatnak be, és gyóntatnak túlzott szigorúság vagy engedékenység nélkül, és elkísérik az embereket a megtérés útján. Köszöni, hogy mindenkinek lelkesen hirdetik az evangéliumot, valamint, hogy befogadják az elesetteket és gondozzák sebeiket. Semmi más nem olyan sürgetően fontos, mint a közelség a szenvedő testvérünkhöz.
A pásztor szíve olyan, mint aki megérezte, hogy egységet alkot népével, és nem felejti el, hogy közülük való, józan és egyszerű éles stílus követve, anélkül, hogy elfogadna olyan kiváltságokat, amelyeknek nincs evangéliumi íze. A pápa köszönetet mond, és arra hív, hogy a papok is köszönjék meg Isten hűséges népének életszentségét. Ez kifejeződésre jut azokban, akik gyermekeiket szeretettel nevelik, akik megkeresik kenyerüket a betegekben, az időszerzetes nőkben, akik továbbra is mosolyognak. Zárul Ferenc pápa papokozit levelének első része.
Forró gondolatok havas boldogasszony ünnepére. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László jegyzetét.
Havas boldogasszony ünnepe egészen sajátos római ünnep, augusztus 5-i dátummal. A fullasztó hőségű ferragosztó idején tartják, amikor minden valamire való olasz szabadságra megy. A természet is tudja ezt, ma is hozza a régi megszokott formáját, 35 fokos meleggel. Bizonyára ilyen meleg lehetett Liberius pápa idején 350 tájt, amikor a hagyomány szerint álmot látott éppen augusztus 5-én. Álmában hófoltok jelölték ki annak a templomnak az alapfalait, amelyet Szűz Mária tiszteletére kellett építenie. Állott ekkor már a lakedáni székesegyház, felhúzták a Szent Péter és Szent Pál bazilikák falait, a Via Appia mentén zarándokok látogatták Szent Sebestyén mártír templomát, de Jézus anyjának tiszteletére nem készült még Istenháza. Az álomlátás másnapján kora hajnalban a derék Liberius pápa felkaptatott az Esquilinus domb Róma hét halma egyikének a tetejére, és a mennyből jött hóhullás nyomait megjelölte, majd odaépítette egy szerényebb méretű templomot. 80 évvel később, 431-ben, Efezusban, Szűz Máriát a zsinati atyák Theotokosz, Isten szülő névvel illették. A cím nem pukeddis kedveskedés az anya előtt, hanem létfontosságú teológiai kérdés. Mária gyermeke, foganásától és születésétől fogva Isten fia. Nem úgy lesz Isten fiává a keresztség által, ahogy Árius tévesen tanította, hanem Isten örök logoszaként lép be Mária igennyére a názáreti lány testébe. Az evangéliumok tanúsága szerint ezért imádják angyalok a mennyből, és térdenek a gyermek elé hódoló imádattal egyszerű pásztorok és királyi bölcsek. Ezért van otthon minden elfogódottság nélkül 12 évesen a jeruzsálemi templomban, épp úgy, mint a názáreti házban. Mert valóságos Isten és valóságos ember. A népvándorlás korának zűrzavarában a barbár keleti és nyugati gótok, az Észak-Afrikába került germán vandálok, majd éppen a Pannoniában állomásozó longobárdok veszik fel Árius hitét, és amikor 476-ban ellobban a nyugat-római császárság lángja, ők lépnek színre, és 300-on át lesznek a nagy migráció zűrzavarában óriási kihívás mind Róma, mind Bizánc számára. Az igaz hitlángját Szűz Mária vigyázza a méhében hordott, majd a karján tartott gyermekkel. Amikor harmadik Sixtus pápa 432-ben megépíti az új bazilikát a régi liberiánus féle templom fölé, akkor a falakat mozaikkal borítja. Ebből éppen megmaradt majd 1600 év messzeségéből a diadalévet díszítő mozaik, aminek elég csak egy jelenetét felidézni a baloldali mező második sorából. Az angyal üdvözlet képsora alatt a kicsi gyermek Jézus egy óriási, drága kövekkel ékített trónon ül. Fölötte angyalok imádják, mellette ül Mária, bíbor ruhában a gyermek, aranyruhában az egyház anyjaként. A méretek beszélnek. Egy csöp gyermek egy hatalmas trónuson. Jelentése, akármennyire is kicsi, a mégis Isten hatalmas fia. Pál szavai szerint nevének hallatára minden térnek meg kell hajolni a mennyben, földön és alvilágban, és minden nyelvnek hirdetnie kell, hogy ez a Jézus Krisztus a Kyriosz, a Domiosz úr. A templom nem székesegyház, nem is mártír bazilika, ezért is kerülhetett a város falain belülre, hogy az anya ott lehessen az övéivel, Róma lakosaival. A 6. századból eredő ősi kép a vonásait is érzi. Ő a Salus Populi Romani, Róma népének üdvössége. Ha nincs is püspöki katedrája, és ha nincs is vértanú sír benne, azért büszkén hordozza a főoltár méhe azt a jászoldarabot, amit a hagyomány szerint Betlehemből hoztak ide, mint Jézus egykori bölcsőjét. A Santa Maria Maggiore Bazilika ezért egy kicsi kis Betlehem Rómában. És most Szent Ignácra gondolok, rendünk alapítójára, akinek föltett szándéka volt, hogy rendalapító társaival együtt a Szentföldön telepedik le, és ott szolgálnak az Úr mind nagyobb dicsőségére. Ám hiába is szentelték pappá 1537-ben Velencében, a törökökkel kiújult háború miatt eredeti terve meghiúsult, és ezért Rómába zarándokolt. Első miséjét sem kapkodta el, hanem egy évet várt rá, míg nem 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore Bazilika szentségi kápolnája kriptájában őrzött betlehemi jászol előtt mutatta be első szentmise áldozatát. Arnolfo di Cambio, az 1300-as első szentév nagy szobrászmestere készítette el a kereszténység első betlehemi szobor együttesét Szent Ferenc greccsói látomása nyomán. A kis Jézus pedig abban a bölcsőben nyugodott, amelybe a Teotokosz édesanyja az Isten fiát belé helyezte. Szent Ignác lám mégiscsak eljutott álmai földjére, Betlehembe. A napi szent mise bevezető könyörgése így esdekel: Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy aki saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk.
Péter Vértesaljai László jegyzetét hallották, Forró gondolatok Havas Boldogasszony ünnepére címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértesaljai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Isten jelenlétében.
Varga László atya elmélkedése.